héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A korábbi évekhez hasonlóan november 9-én szombaton Márton napi jótékonysági vacsorát rendeznek Mátraverebély-Szentkúton nemzeti kegyhelyünkön. Az idei esemény célja a Szent Ferenc kisnővérei által fenntartott Arlói Elfogadlak Alapítvány támogatása, amelyen keresztül 3 évtizede segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származású családokat. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye és a Debreceni Szent József Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdet az Egyházmegye területén római katolikus hittant, vagy hit és erkölcstant tanuló általános és középiskolás diákok számára. A versenyre 3. osztálytól 11. osztályig nevezhet bárki. A nevezési határidő december 2-a. A verseny központi témái a 2025-ös Szent Év, a római szentek, Róma városa, a remény, bűnbánat és bűnbocsánat a Szentírásban. A jelenléti fordulóhoz szükséges szakirodalmat a döntőbe jutott csapatok külön megkapják. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Magyarország eljutott oda, hogy nem csak a tanuló, hanem a dolgozó fiatalokat is meg tudja támasztani, mondta a miniszterelnök, kiemelve, hogy a munkáshitellel teljes életkép rajzolódik a fiatalok elé. Orbán Viktor a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában jelezte, régóta készült a munkáshitel bevezetésére, mert mindig volt egy hiányérzete, hogy ugyan a diákhitellel támogatják az egyetemistákat, de mi van a melós fiatalokkal? A miniszterelnök rámutatott: ez nem egy egyszerű történet, mert a hitelt munkához is kell kötni, hiszen nyilván nem akarjuk a lustákat támogatni. A többség azonban dolgozni akar, szakmát tanul és a szakmáját használni akarja. A fiatalokat lakhatási nehézségek gyötrik, és később születnek a gyermekek. Nehéz önálló életet elkezdeni, a munkáshitel ezért arra szolgál, hogy a 17 és 25 év közötti dolgozó fiatalok egy egyszeri életkezdési lehetőséghez jussanak, sorolta Orbán Viktor. Újabb mérföldkőhöz ért az állami támogatási program. Már több mint 4000 cég pályázott elektromos gépjárművek beszerzésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca azt írta, hogy meghaladta a 4000-et a hazai gazdasági társaságoktól beérkezett támogatási igények száma. A benyújtott kérelmek alapján közel 3600 tisztán elektromos személygépkocsit és több mint 1100 kis teherautót vásárolhatnak a vállalkozások kormányzati segítséggel. Célt értek a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar megújítására tett intézkedések és megvalósult fejlesztések is. Tovább bővült, 6,4%-kal haladta meg az agrárexport az első fél évben a tavalyi értéket, sorolta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett: a kormány stratégiai ágazatként tekint az agráriumra. Éppen ezért egyedüliként az Európai Unióban maximális 80%-os nemzeti társfinanszírozást biztosított az uniós forrásokhoz. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat. A közlemény szerint a Spanyolország mediterrán partvidékét sújtó villámárvizek súlyos károkat okoztak, miután az ország keleti és délkeleti részén 24 óra alatt több havi csapadék mennyiség esett le. Hétfőn kezdődik a Magyar Tudomány ünnepe, amelynek során egy hónapon át több száz tudomány népszerűsítő programmal várja az érdeklődőket. A Magyar Tudományos Akadémia a fővárosban, vidéken és a határon túl is. Az akadémia közleménye szerint a tudomány ünnepi előadásain egyebek mellett szó lesz arról, milyen lesz az Egyesült Államok az elnökválasztás után, milyen kihívásokkal néz szembe Európa. Továbbá előadások hangzanak el a fúziós kutatások helyzetéről, a természeti veszélyek előrejelzéséről, és még arra is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy lesznek-e valaha az embertársai a robotok. November 6-ától bő egy hónapig Fénydom 2 címen újra fényművészeti kiállításnak ad otthont a Fővárosi Állat és Növénykert Biodómia. Az intézmény közleménye szerint a december 8-áig látogatható kiállításon a Biodóm belső tereiben hazai és külföldi művészek installációit, fényművészeti alkotásait láthatja majd a közönség. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet időnként erősen szűri a napsütést, csapadék ma nem várható, a légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm Kristóf atyát, Galga Hévízi plébánost, aki Lengyelországból érkezett, Szalvatori János szerzetes.
Dicsértesség a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki fog hallgatni ezt az audíciót. 2004-ben kerültem ide Magyarországra, a papszentelésem után közvetlenül. Itt volt az első hely, ahova tartományfőnök elküldött engem, úgyhogy a közvetlenül papszentelés után, mielőtt ide kerültem, akkor csak pár hetet töltöttem papként Lengyelországban is, utána itt kezdtem a papi pályát. Itt kezdtem tanulni magyar nyelvet, papi tapasztalatot itt szereztem magyar földön.
Nagyon szépen beszélsz magyarul, és ebben volt Kristóf atya választásod, hogy hová kerülsz a papszentelés után, vagy ezt a Szalvatori János rendben a tartományfőnök döntött? Némi beleszólási jogod volt, hogy Magyarországban, Lengyelországban maradhatsz?
Igen, ami elhangzott, Szalvatori János vagyok, és társaink egész világon szolgálnak különböző országokban. És nálunk a rendben az a hagyomány, ha valaki szeretne külföldön szolgálni, jelezhet az elöljárónak, a tartományfőnöknek, de az nem egyenlő azzal, hogy oda küldik. Lehet, hogy tartományfőnök másképpen látja a dolgokat, és mást fog javasolni az illetőnek, a rendtársának. Az is előfordulhat, hogy a tartományfőnök valakihez személyesen fordul azzal a kéréssel, hogy figyelj, nagy szükség van ebbe az országba, és látjuk, hogy nyelved is tudsz megtanulni, mi szólnál ehhez, hogy elmennél ebbe az országba szolgálni. Vagy az illetés jelezhet a tartományfőnöknek, amit említettem, hogy igen, nyitott vagyok rá, hogy adott országba szolgálni.
És milyen érzésekkel fogadtad a hírt, amikor megtudtad, hogy Magyarországra kerülsz? Voltál-e már korábban ebben az országban?
Lehet, hogy érdemes kezdeni elejétől, amikor tanultunk szemináriumba. Jöttek rendtársaink, akik különböző országokba szolgálnak, és mesélték adathelyzetükről, kultúrákról, ahol az emberekről, hagyományokról, ahol szolgálnak különböző országokban. Sokat hallottunk, kérdezgettünk, és igazából én is azzal a szándékkal mentem szemináriumba, hogy ha pap leszek, akkor inkább olyan országba szeretnénk szolgálni, ahol pap hiány van. De akkor még nem volt konkrét, hogy ez az ország, az az ország. És amit említettem, szemináriumi idő alatt több pappal találkoztam, hallottam, mit mondanak különböző országokból. És egyszer megjelentek az atyáik, akik itt Magyarországon szolgálnak. De és ez tetszett nekem, amit mondták. És felmerülne bennem az a kérdés, mi lenne, ha. De akkor, amikor kezdtem gondolkozni, hogy én megtanulni magyar nyelvet, aztán nem, de ez gondolat bennem volt, és kezdtem érdeklődni. Jelentő, hogy zsinom, mi a helyzet. Már gyakanusként először jöttem ide Magyarországra meglátogatni az atyáikat. Akkor voltak Szödligeten és itt Galgahivize. És megtetszett nekem, és gyakanusként jeleztem tartományfőnöknek, hogy ha szükség van rá, ha jónak látja, akkor nyitott vagyok rá. És igazából nem gondoltam, hogy ide kerülök papszentelés után. És amikor tartományfőnök kihirdette papszentelésünk után, hogy ki hova kerül az első szolgálati helyre, nagyon meglepődtem. Annyira, hogy a rendtársaim, a évfolyam társaim, amikor látták, felolvasta a nevemet és mondta, hogy Magyarország, tudtam, hogy főleg azt mondta, a rendtársaim, a évfolyam társaim kezdtek röhögni, Magyarország, egyszer nem tudtam, és utána csak megnyugodtam, aha, ott vannak lengyelek, lehet, hogy segítenek, nem, és túlélek. És az volt első ilyen érzésem. De jöttem, és itt Golgahivizen kezdtem tanulni magyar nyelvet. Nem jártam nyelviskolába, csak itt faluba lakik egy tanárbácsi, aki iskolában régen tanított orosz nyelvet, és ennek köszönhetően tudtunk is kommunikálni, és utána kis lépésekkel. Először ezzel kezdtünk, hogy olvasni, helyes írás, kiejtés, kis lépésekkel, és arra emlékszem, hogy amikor először tartottam magyarul misét, nem nagyon értettem, mi van leírva. Tudtam, hogy az a biztos jó szöveg, de inkább arra koncentráltam, hogy jól olvassam fel a szöveget.
Kedves Kristóf atya, akkor légy szíves, egy kicsit mutasd már be a Szalvatori János rendet, felépítését, működését, hogyan oszlik meg, mely országokban található, Európában, illetve a világban?
A Szalvatori János rendet Jordán atya, illetve Ferenc Jordán atya alapította Rómába 19. században, illetve 19. század végén. És az első gondolata nem volt az, hogy ő szeretne valami rendet alapítani. Én német volt. És amikor már papa szenteltek ezen a területen, ahonnan származott, létezett nevezett Kulturkáv, és akkori világi hatalom kívánta, hogy a minden pap, aki szeretne szolgálatba maradni, akkor egyeztessen az hatalommal és engedélyt kérjen. Akkori püspök atya úgy döntötte, hogy ezt nem fogunk csinálni, és elküldte Jordán atyát Rómába, hogy tanuljon. Nagyon szerette tanulni a nyelveket, és ezzel a szándékkal küldte őt a püspök atya, hogy a Rómában akkor tanuljon a nyelveket, és majd meglátjuk, mi lesz. És Jordán atya, amikor oda került Rómában, látta, és picit is fáj a szíve a helyzet miatt, hogy ő fiatal papként nem szolgálhat saját földön, és kereste megoldásokat, hogyan lehetne segíteni abban, hogy az evangéliumot hirdessük a világon, ahol nem nagyon lehet. És kezdte beszélgetni az emberekkel, és gyűltek olyan emberek, akiknek az a gondolat tetszett, hogy a világiaknak is nagyon fontos szerepe van ebben, hogy terjesszük az evangéliumot. A 19. században nem létezett internet, nem volt a televízió, csak újságok voltak, és közösen, illetve Jordán atya vezetésével arra találták, hogy akkor világiakat abba a feladatba lehet venni, hogy az akkor újságokat készíteni, terjeszteni szórólapokat. Hogy az nagyon fontos szerepe, és ahol pap nem tud, vagy szerzetesek nem tudnak ezt elvégezni, a világiak pedig igen. És jöttek emberek, akik ezt a gondolatot tovább vitték, és segítettek Jordán atyának. Tehát is papok. Jöttek olyan emberek, akik konkrétan munkával nem tudtak segíteni, de például támogatták ezt a műt, mert hát mai napon is úgy van, hogy a pénz nélkül nem tudjuk semmi léteztetni, és akkor ahhoz, hogy kiadják egy újságot ilyen nyelven, vagy olyan formában, akkor pénz kellett, és voltak olyan támogatók is. És lassaskan egyetében ember volt, ő voltak köztük, amit említettem, papok is, akik próbáltak ilyen közösségbe élni, és a Szentszék látta ezt, és kezdte irányítani, és egy idő után azt javasolták Jordán atyának, hogy próbáltak egy szabályozatot hozni létre, és akkor a Szentszékből kaptak ezt a javaslatot, hogy a szerzetesi rendet alapítani, és így született meg először a Szalvatori János rend, és ott voltak csak férfiak, de egy idő után akkor Szalvatori nevének is létrejöttek, és Szalvatori család akkor két rendből, illetve lehet mondani három ágból áll, Szalvatori Jánosok, férfiak, és benne vannak papok, meg a civil testvérek, szerzetes testvérek. Vannak szolgatom nővérek, és vannak világi szolgatajánosok, akik támogatják a szolgatajános tevékenységet, akik terjesszék a Jordán atya gondolatait. És úgy alakult 19. században az a szolgatori rend, szolgatajános rend. Itt Magyarországon az is érdekes dolog. 20. század elején voltak a Szalvatori Jánosok.
Hol voltak Magyarországon?
Na, hol voltak? Vannak is. Csak most sajnos nem Magyarország terület. A Temesváron. És ebben a rendházban is Jordán atya járt, látogatta a közösséget, sőt, vannak a levelek, amit odaírt, vagy aláírta. Ez a rendház mai napig is létezik, csak akkor magyar földön volt, és Trianon után sajnos Marománia területre került. És azóta Szalvatori Jánosok nem voltak. Itt Magyarországon Szalvatori nővérek voltak. Mária Besnén, meg Budapesten, Huba utcában volt a rendházuk, és ott vezették egy... A Karmelita templomnál elvezették egy iskolát. Itt Magyarországon inkább Szolvatori nővérek ismertek, mint szolvatoriánusok, és 20 évvel ezelőtt, 98-ban, júliusban jöttek ketten először Lengyelországból a szolvatoriánusok, utána egy évvel később még ketten, és akkor Szödligeten telepettek le 98-ban, és amikor 99-ben még Győri atyáik, Novák György meg Urbányik György jött, akkor osztottak szét, és két helyen szolgáltak, és azóta is itt vagyunk Szödligeten, meg Galgahívízen, és utána időközben még Szödi plébányát is látják el a szolvatorját. Kívül, hogy itt Magyarországon vannak a szolvatoriánusok, akkor itt Európában is sok országban vannak, persze Lengyelország az igen, mert onnan származom, de ezen kívül Szlovákiában vannak, Albániában, Fehér-Oroszországban, Ukrajnában, akár Kárpátalján, akár itt a Lember környékén is szolgálnak a szolvatoriánusok, Itáliában, Ausztriában is van osztrák tartomány, Németországban, Svájcban, Spanyolországban, de ezen kívül minden kontinens vannak szolvatoriánusok Ausztráliában, Észak-Amerikában, Ázsiában, Afrikában. A szolvatoriánus rend nem legnagyobbak rendek közül tartozik, de minden kontinensen szolgálnak szolvatoriánusok, meg szolvatornővérek is.
Lengyelország köztudottan katolikus nemzet. Gondolom a papi hivatásod választásánál ez is közrejátszott. Kérlek, mesélj egy kicsit szülővárosodról, neveltetésedről.
Hát igen, statisztikák szerint a Lengyelország az több mint 90%-ok katolikusoknak vallják magukat. Az más dolog, hogy gyakorolják, hogy hogyan gyakorolják a vallást, de igen, a statisztika azt mutatja. Az tény is valóság, hogy változik a fiatalabbak. Legalább idősebbek azt mondják, hogy egyre kevesebb ennek vannak a templomba. Én ezt még nem láttam, mert ritkán vagyok Lengyelországban. Meg más dolog, hogy a déli Lengyelország az tényleg vallásos terület, északi az nem annyira vallásos, de igen, örülök neki, hogy kép van Lengyelországban, hogy vallásos ország és katolikus. Én vallásos család származom. Négyen vagyunk gyerekek, és szüleink úgy neveltük bennünket, hogy nem csak parancsoltak, hogy templomba kell menni, de velünk jártak is. Amikor befejeztem egyik második iskolát, harmadik iskolát, akkor persze ember is kérdezte, hogy mit szeretne csinálni, hogy milyen pályára szeretne fölmenni. És egyáltalán nem gondoltam, hogy pap lehetek, mert iskolákat végeztem, ipari iskolát, utána technikumot dolgoztam munkásként, de láttam sok jó példát a papoktól, akik plébányán szolgáltak. Valamikor megjelent olyan gondolat, mi lenne én is.
Mikor kristályosodott ki ez az érzés, hogy igen, én a papi hivatást fogom választani?
Úgy volt, hogy voltam minisztráns. Utána már jártam a ifjúsági csoportban, ami templomnál is volt. És nagyon jól éreztem magam ebbe a társaságban, a templom közelében. Nagyon is aktív voltam, szerettem segíteni abban a feladatban, ha pap szólt, akkor persze, ha nevérek szóltak, akik szolgáltak sekrestében, persze, mindig ott volt. Amikor csak lehetett, amikor nem volt más feladatom, nem kellett menni munkába, vagy iskolába, akkor ott szívesen segítettem. Na és befejeztem technikumot, még egy évet dolgoztam, és járt utána ez a gondolat, mi lenne, ha. Na, próbára. Egy évet, két évet is kipipálok, nem nekem való, kész. A tervem van az életemre, két szakmám van, dolgozni szeretek, tudok, akkor csak nyugodt szívvel is szeretnek élni az életet talábba. Na de, hát úgy történt, hogy a szemináriumból nem rúgtak ki. Amint nem csinálom, mert én is közben láttam, hogy ez az út tényleg nekem való is lehet. És kis lépésekkel tovább mentem ezen az úton, a szemináriumban. Persze elérkeztünk addig a pontig, amikor kellett dönteni, vagy. Na és amit én is úgy fiatalként gondolkoztam, ha eljárok is, látják, hogy én ide való vagyok, akkor én is érzem, akkor megteszem mindent.
Kristóf atya, Lengyelország melyik részéről származol?
Én déli részből származom, Bielszko-Biała nevű városból. Ez ipari város, 190 ezeren laknak mostanában ebben a városban. Lengyelországban ez a város híres arról, hogy a Bielszko-Biała városból származott Kispolszki. ilyen kis autó, ami régen is Magyarországon is volt, mai napig is lehet látni néha. Meg azt hiszem a mi generációnk akkor jól ismeri Lalka és Balka című. Ott ebbe a városba készítették, én stúdió mellett jártam iskolába. És tényleg szlovák határtól körülbelül 50 kilométerre van, cseh határtól 30 kilométerre van, Krakótól délnyugat irányában 100 kilométer körülbelül.
És a szemináriumot is ezen az országrészen végezted, tehát Lengyelország ezen területén, vagy teljesen más?
Más, szintén délen van elhelyezve a szemináriumunk. A rendünknek van külön szeminárium, ahol végeznek a tanulók, kispapok. Az Wrocław mellett a nyugat felé kell picit gondolkozni, ha nézzünk a térképre. Wrocław egy nagy város, német határa közelébe, és ezen a környéken végeztünk a szemináriumot. Minden Szalvator János lengyel tartományhoz tartozó Szalvator János, sőt, mostanában is tanulnak nem csak lengyelek ebben a szemináriumban, van egy kispap Mexikóból, Fehérországból, Csehországból, voltak Amerikából, úgyhogy most egyre többet is küldenek. Persze egyelőre még lengyelül megy a tanulás, de lehet, hogy ezen is változnak majd.
Hallottam, hogy van egy szép szokás Lengyelországban. Májusban a Lorettói litániát az út mellett sokszor libasorba sorakozva az emberek ilyen kis kápolnákba végzik. Ez még a mai napig élő hagyomány?
Igen, Lengyelországban nagyon tisztelik Szűz Máriát, és mint itt Magyarországon katolikusok is nagyon Mária tisztelők, akkor Lengyelországban is. És május olyan különleges hónap, mert nem csak templomokba tartják a lolitai litányát, de sokszor a falvakban látjuk, hogy vagy utcélén, vagy réten valahol fel van építve, szóval kiskápolna, vagy kereszt, mint itt Magyarországon is utcélén látjuk az a kereszteket, és akkor is jönnek össze emberek este, 7-8 óra táján.
És
hétköznap? Éppen este, mert akkor végzik eddig a munkájukat, és jönnek össze, adok kis kápolnánál énekelnek, vagy kis keresztnél, összegyűlnek, éneklik a litányát, éneklik pár Mária éneket, és utána mennek haza. Nem csak templomba jönnek össze, csak ott, ahol szomszédban van egy kis kápolna, akkor igen. Sőt, vannak olyan területek, ahol is pap eljön, befejezi a Szentmisét templomba, és mise után akkor megy adott helyre, ahol tudja, hogy most ott imádkoznak a litányát, akkor hozzájuk is csatlakozik, és velük is imádkozik.
És ha a szűzmény tiszteletéről beszélünk, akkor nem hagyhatom ki Csesztohovát.
Hát igen, azt hiszem leghíresebb búcsújáróhely Lengyelországban, Jasznagóra Csesztohova. Ezen kívül van sok más, de legismertebb tényleg Csesztohova, és ez érdekes dolog, hogy már régóta is léteznek gyalogos zarándoklatok Csesztohovában nyári időben. És hát úgy sikerült, hogy mi is szolgatályosok vezetünk egy csoportot Csesztohovába, meg másik búcsújáróhely híres Krakóba, Irgalmasság bazilikájába. Az két különböző gyalogos zarándoklatokat vezetünk, egyiket Szanyiszló atya elvállalta és vezeti krakói zarándoklatot, én Csesztohovába vezetem a híveket, és a csesztohovai zarándoklatról ennyi kell tudni, hogy indulunk Bielsko-Biała nevű városból, és ott egyházmegyei zarándoklat van, gyalogos zarándoklat, 6 napig tart, és be vagyunk osztva, hogy honnan, mikor jöhet a Csesztohovába a gyalogos zarándoklat, mert hát mindenhonnan érkeznek, és egyszerre jönnének a hívek, akkor meg a nagy zavar a városban, a közlekedési zavar, és úgy be vagyunk osztva, hogy ezen a napon érkeznek. Amikor mi érkezünk, akkor 3 egyházmegyei zarándoklat jön Csesztohovába, Bielsko-Bielába, Krakóból és északi részről, Eblong városából. És mi itt csatlakozunk magyar csoporttal a Bielsko-Bielai zarándoklathoz. Ezen a zarándoklaton a Bielsko-Bielából indul több mint 1000 ember. És mi kis csoporttal, körülbelül 50 fős csoportjával csatlakozzunk azokhoz, akik zarándokolnak, és 6 nap alatt velünk vagyunk. külön megyünk, mert nem tudjuk együtt imádkozni, de mindig, minden nap egy szakaszra is csatlakozunk egy lengyel csoporthoz, és együtt imádkozunk a rúzsafűzér felváltva. Egyszer magyarul, utána lengyelül, magyarul, lengyelül, vagy kezdjük el lengyelül, és utána magyarul is felváltva.
És hogy esetleg valaki itt a rádió hallgatás során kedvet kap egy ilyen gyalogos zarándoklat részvételére, egy napot bemutatnánk Kristóf atya, hogy hogy néz ki, hogy hány kilométert kell gyalogosan megtenni.
Akkor így szokott lenni, a Császló Havai zarándoklatról mesélünk, mert krakói zarándoklat picit más. A részletes információk mind a két zarándoklatról lehet találni az interneten www.salvatar.hu honlapján. Ott vannak információk a rendről, a plébányákról, ahol szolgálunk, és legvégén a zarándoklatokról. És van krakói zarándoklat, és van csesztahavai zarándoklat, külön-külön leírva, meg a program, meg az útvonal is le van írva. Na, de csesztahavai zarándoklat úgy néz ki, hogy reggel nagyjából 7-kor van a Szent Mise, és mise után indulunk. Megyünk körülbelül 5-8 kilométerig, pihenünk fél órát, 20 percig, és utána menjünk megint 5-8, ahogyan adódik a térképen a következő. És mindig plébányánál, illetve templomnál pihenünk. Tartjuk egy pihenőt, déli órákban egy hosszabb pihenő, ebéd pihenő, úgynevezett ebéd pihenő, ami érdekes, hogy legalább 3 napig nem kell gondoskodni az élelmiről, mert minden pihenőhelyen kapjuk szendvicseket, leveseket, sok gyümölcsöket, és ezzel magyarázzak a lakói, hogy ők is ezzel vesznek részt a zarándoklaton, mert ezren vagyunk, és mindenki kap.
Biztos, hogy nagyon fárasztó, de megvan a gyümölcsök.
Igen, mert sok jót tapasztaljuk ott közben. És hát vannak nehéz napok, mert például csinálta, hogy zarándoklaton harmadik nap az legnehezebb, mert több mint 30 kilométerre gyalogolunk már harmadik nap. Hát ha egy nap gyalogolunk, és utána már pihenek, akkor az bírható. De ha már megyek harmadik nap, és első nap 31 kilométer, második nap 28 kilométer, és harmadik nap 37 kilométer, akkor már elegünk van. És amikor én azt tapasztaltam, és azt tapasztalom, hogy elegem van a nap végén, alig bírok, de fölnézek a szomszédomra, balról, a jobbról, neki is elege van, akkor nincs annyira rossz a helyzet, megyünk tovább.
És azért nyugtassuk meg a kedves híveket, aki vállalkozik egy ilyen gyalogos zarándoklatra, és mégis útközben elfárad, vagy egészségügyi problémája van, akkor van mód arra, hogy egy picit pihenjen.
Hát igen, zarándoklat végén meg úgynevezett menti autók, persze ez nem menti, de olyan autó, ami elviszi olyan ember, aki tényleg már nem bírja, legalább a pihenőhelyig elviszi, de ha nem, akkor arra helyre viszi, ahol lesz szállás.
Meg a buszok is úgy tudom, hogy kísérik a
ahová be tudnak menni, illetve ez egy busz van, mert mi autóbusszal menjünk innen Magyarországról Bielszkóbjába, és ez a busz végig maradt velünk, és ahová akkor bemegy, és bárki nem bírja tovább menni, akkor közösség miatt, akkor jó, hogy felszállod, segíteni kell, ilyen úgy szokott lenni nálunk, csinálta a havai zarándoklaton.
Köszönjük szépen ezt az ismertetőt, hát ha valaki kedvet kapott hozzá,
hát lehet jelentkezni, ha nem az időn, akkor jövőre, nagy szeretettel várunk.
www.salvator.hu internet címen utána tud nézni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Kristóf atya. A jóisten áldását kérem további munkádhoz, hogy jól tud vezetni a rád bízott nyájat.
Én is köszönöm szépen. Isten áldását kívánom minden hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mikulsiak Kristóf Szalvatóriánus atyával, Galgahévézi plébánossal Hajdú Mária beszélgetett. Műsorunk a 2018. október 22-i adásunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a szamárköhögésről, valamint a mellrákról és a mellrák elleni küzdelemről hallhattak. Műsorunk első felében a szamárköhögésről beszélget dr. Török András miskolci házi gyermekorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Halálesetekkel is járó szamárköhögés terjedéséről szólnak a híradások Magyarországon. Vajon van-e okunk a félelemre, és egyáltalán mivel magyarázható ez? Először azonban a legfontosabb. Van okunk félni, doktor úr?
Köszöntöm én is a szerkesztő asszonyt és a kedves hallgatókat. Van is okunk félni, meg nincs is. Azért fogalmazok ilyen felemás módon, mert az teljesen igaz, hogy a korábbi évekhez képest idén több szamárköhögéses eset jelentkezett, és sajnos tragédiával, halálesettel is járt ez a betegség. Azonban tudni kell, hogy ezt a betegséget, hogyha kellően óvatosak vagyunk, akkor el tudjuk kerülni magunk is, meg a gyermekeink, csecsemőink is.
Na de hát a szamárköhögés ellen van védőoltás, nem?
Van védőoltás. Ez a védőoltás 1954 óta áll rendelkezésünkre, tehát egy meglehetősen jól bevett gyakorlattal oldjuk a babákat. 2 hónapos kortól kezdjük el oltani a kicsi csecsemőket, és egészen általános iskolás korokig oltjuk a gyerekeket. Fontos tudni, hogy ez a szamárköhögés, vagy pertussis latinul, ez egy olyan betegség, amely soha nem tűnt el Magyarországról, és nagy valószínűséggel soha nem fog eltűnni. Az megfigyelhető hosszú távon, 10-20 év távlatában, hogy 3-5 évente van egy ilyen felfutó periódus, ami azt jelenti, hogy ezekben az időszakokban a korábbiakhoz képest több esetszám jelentkezik. Nagy valószínűséggel most is egy ilyen felfutó ágban vagyunk.
A haláleset nyilván azért következett akkor be, mert még oltás előtt lévő kisdedekről van szó.
Több esetről beszélünk. Fontos tudni, hogy minden haláleset, minden apró pici emberhalála borzasztó tragédia mindenki számára. Azonban nagyon fontos tisztába rakni a dolgokat, hogy szerencsére, hála Istennek, itt azért nem egy ilyen tucatszám vagy ezres, 2000-es, 10000-es nagyságrendben beszélünk betegekről, súlyos betegekről és halottakról, mint annak idején a Covid-ban. Tehát itt azért jóval kisebb az esetszám, de nyilván borzasztó az, hogy egy pici életet is elveszít az édesanyja vagy édesapa, tehát minden gyermeket nagyon sajnálunk, akik meghalnak. Azonban tudni kell azt, hogy ezek a halálesetek, amik előfordultak, ezek nagy valószínűséggel olyanoknál jelentkeztek, akik még nem voltak oltva.
Az oltástról azt hallottam, hogy körülbelül 10 évig jelent védettséget. Ez azt jelenti, hogy 10 évente oldatni kell magunkat?
Ez így van. A statisztikák azt mutatják, hogy az oltás után körülbelül 10 évig még védette az illető ezen a betegségen, azonban ezután ez már megszűnik. Lehetőség van felnőttek számára oltakozni is, azonban amit nagyon fontos tudni, hogy ez az oltakozás a várandós édesanyák esetében a legfontosabb. A harmadik trimeszterben, tehát a várandóság harmadik szakaszában van lehetőség ennek az oltásnak a felvételére, és ha ezt megteszik az édesanyák, akkor az ő megszületett babájuk addig a 2 hónapos korig, amikor elkezdjük rendszeresen oltani ezeket a babákat, védettek lesznek.
Valójában milyen betegség a szamárköhögés?
A szamárköhögés egy légúti fertőzés. Az első időszakban egy egyszerű rútos köhögéstől nehéz elkülöníteni. Láz, hőemelkedés, rútos köhögés jelentkezik. A második szakaszban jönnek azok a tünetek, amiről maga a betegség a nevét is kapja. Rohamokban, nagyon nehezen oldódóan köhög a pici baba, és akkor a rohamok végén valóban egy szamár köhögésére hasonlító légúti tünettel szűnik meg ez a roham köhögés. De ez csak egy átmeneti állapot, mert ez a köhögés megint jelentkezni fog, megint jelentkezni fog. A veszélyessége ott van, hogy minél kisebb egy baba, minél fiatalabb, annál nagyobb esélye van a légzés leállásra is. Tehát azok az esetek, amikről korábban beszéltünk, ezek a tragikus esetek, azoknál a fiatal babáknál fordultak elő, akiknél ezek a köhögések légzés-leállás formájában jelentkeztek. Nyilvánvalóan ez a fertőző betegség, ez a nagyobb gyerekekre, felnőttekre is veszélyt okoz, azonban minél nagyobb egy gyermek, minél idősebb egy felnőtt, annál kevésbé lesznek jelentősek, illetőleg veszélyesek ezek a tünetek. Nagyon sokszor felnőtt korban úgy esik át egy ember ezen a szamárköhögésen, hogy nem feltétlenül fog sem az illető, sem a felkeresett háziorvos kollega szamárköhögésre gyanakodni, hiszen minél nagyobb egy gyerek, nem jönnek ezek a típusos szamárköhögésszerű tünetek. Ezekben az esetekben a beteg, illetve az orvos egy elhúzódó köhögéses tünetet tapasztal.
Minden esetre azt a sípoló hangot elég riasztó lehet hallani, akár gyerek, akár felnőtt az illető.
Ez így van, tehát a második fázisban nagyon jellemzők a tünetek, és ekkor orvoshoz fordulnak. Az én javaslatom az lenne, hogy minél fiatalabb egy gyermek, köhögés esetében mindenképpen keressék fel a házi gyermekorvosokat, házi orvosokat, és akkor a kollega meg fogja vizsgálni a gyermeket, és hogyha gyanú van rá, hogy szamárköhögése van, akkor a megfelelő intézkedéseket meg fogja tenni.
Van ennek szövődménye is egyébként?
Szövődménye lehet elhúzódó köhögés, illetőleg ezen a talajon, ennek a kórokozónak a talaján más kórokozók is okozhatnak tüdőgyulladásos eltéréseket. Tehát egy elhúzódó köhögés esetén mindenképpen javasolt a házi gyermekorvos, házi orvos felkeresését, ami amennyiben egy fiatal csecseméről, egy-két hónapos csecseméről van szó, akkor ez fokozottan igaz.
Mindenképpen gyógyszerrel orvosolható, tehát magától nem múlik el.
Nem, semmiképp nem múlik el. Van rá antibiotikum, amivel ez a betegség kezelhető, azonban fontos aláhúzni, hogy tökéletes gyógyulást, 100%-os gyógyulást ez az antibiotikumos kezelés sem feltétlenül fog hozni. Tehát a vörös lámpa vagy a piros fény, amit a szerkesztő asszony az előzőkben említett, fiatal csecsemőknél mindenképpen legyen a szülők fejében, és köhögéses esetekben, elhúzódó köhögéses esetekben keresik fel a házi gyermekorvosokat, háziorvosokat.
Önnek a praxisában milyen előfordulással bírt, vagy bír jelenleg a szamárköhögés?
Szerencsére azt kell mondanom, hogy tipikus tünetekkel, egyértelmű tünetekkel jelentkező csecsemő gyermeket én még nem találtam, azonban az országban volt már erre példa, így ébenen figyelünk ezekre az esetekre.
Megelőzésként mit javasol?
A megelőzésnek két fontos pillére van. Az egyik, mint amiről már korábban is beszéltünk, hogy a két hónapos kortól egészen a általános iskolás korig terjedő kötelező védőoltás. Amennyiben ezeket a védőoltásokat megkapja a gyermek, azt gondolom, hogy minimális az esélye arra, hogy ezt a betegséget elkapja. A másik pedig az, hogy fiatal csecsemőnél, újszülöttnél 1-2-3 hónapos korig figyeljenek arra a kedves rokonok, hogy minél kevésbé látogassák ezeket a babákat. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy nem csak a szamárköhögést, hanem bármiféle egyszerű banális fertőző betegséget el tudunk kerülni akkor, hogyha az újszülött 1-2-3 hetes, 1-2 hónapos babákat minél ritkábban látogatjuk. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, ez azt jelenti, hogy tüsszentéssel, köhögéssel tudjuk a pici babát megfertőzni, ezért nem csak a szamárköhögés, hanem bármiféle más fertőző betegség esetében fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a pici babákat, újszülötteket, 1-2-3 hónapos csecsemőket lehetőség szerint a rokonság minél ritkábban látogassa.
Tekintettel arra, hogy ez így fertőződik, cseppfertőzéssel terjed, akkor akár milyen közösségi összejövetelen összeszedhetjük és hazavihetjük észrevétlenül, vagy mondjuk itt van a nyári, megnövekszik a turistaforgalom, ez is, hogy úgy mondjam, negatívan hat illetőleg pozitívan hat a terjedésre.
Ez abszolút így van. Minél több emberrel kerülünk kapcsolatba, minél több embernek van arra lehetősége, hogy a nyálával, egyéb légúti váladékával átterjessze ránk, illetőleg gyermekünkre ezt a kórokozót, illetőleg bármiféle vírus, baktériumot, minél nagyobb az esély. Tehát csak ezt tudom mondani, amit tehet egy egyszerű ember az az, hogy a kötelező védőoltásra a pici babáját elviszi. Amíg fiatal csecsemőről van szó, addig lehetőség szerint minél kevesebb látogatót fogadnak a higiéniás rendszabályok betartása mellett, tehát kézmosás lehetőség szerint minél kevésbé kerüljünk közel a pici babához, illetőleg a várandós anyukák esetében, amennyiben a harmadik trimesterében vannak a várandóságnak, akkor a védőoltás felvétele, illetve ha előre tudunk gondolkodni, az minél jobb, tehát amennyiben egy hölgy szeretne babát vállalni, és már túl van a védettségen, tehát ez azt jelenti, hogy az általános iskola után több mint 10 év eltelt, akkor már a várandóság előtt, hogyha felveszi ezt a védőoltást, akkor védettséget biztosít a leendő babája számára.
Említette doktor úr, hogy különböző szakasztai vannak, ugye az első szakaszban a tünet a láz meg a hurutos köhögés, a második a rohamok meg a sípoló hang, de tulajdonképpen mennyi idő alatt vonul le a szervezetben ez a betegség?
Ez egy klasszikus esetben nagyon hosszan húzódó betegség, 1-2 hét ez a hurutos köhögéses időszak, körülbelül 3-4 hét ez a klasszikus szamárköhögéses időszak, és még jóval hetekkel később is gyógyul. Tehát egy nagyon hosszú lefolyású betegségről beszélünk. Ezért van az, hogy sokszor egy felnőttnél egy hosszú, elhúzódó köhögéses betegség hátterében elképzelhető, hogy a szamárköhögés állt.
Na jó, de hát antibiotikumot nem lehet a végtelenségig szedni. Akkor mi a többi időszakra vonatkozó védekezés? Milyen medicinát javasol?
Várakozó álláspont. Tehát amennyiben felmerül egy felnőttnél, nagyobb gyereknél a szamárköhögés lehetőségei, akkor mindenféleképpen ezt tisztázni kell. Tehát vannak bizonyos vizsgálatok, amikkel ennek a kórokozónak a jelenlétét, illetőleg hiányát egyértelműen lehet bizonyítani. Megkapja a megfelelő antibiotikumos kezelést, és a következő időszakban szupportív terápiára szorulunk. Ez azt jelenti, hogy köhögéscsillapítók, váladékoldók, lázcsillapítók. Az antibiotikumos kezelés gerincszernek a terápiának azonban, ahogy említettem is, ennek ellenére elhúzódóak lehetnek ezek a tünetek.
Gondolom, hogy nehezíti most a helyzetet az is, hogy a COVID-nak egy újabb típusa, válfaja jelent meg.
Igen, a köhögéssel, nehéz légzéssel járó panaszok esetében mindig nehéz helyzetben van az alapellátást végző házi gyermekos és házi orvos kollega, és sokszor nem egyértelmű eldönteni, hogy milyen kórokozó okozhatja a tüneteket. Azonban a szamárköhögés esetében szabály szerint, hogyha klasszikusan jelentkezik, illetőleg alaposan felmerül a kollégában a gyanú, akkor ezt a betegséget egyértelműen igazolni vagy kizárni kell.
Szólt a védekezésről, meg az óvintézkedésekről, de azért azt nem javasoljuk, hogy most rohanjon el minden felnőtt védőoltásra, mert hogy jócskán letelt a 10 év az oltás után az életében, ugye?
Ebben az esetben kapkodnivaló nincsen. Mindenféleképpen célszerű lehet egy nagyobb gyereknek, egy felnőttnek, a háziorvos kollégával ezt a dolgot egyeztetni. Szerencsére nagyobb gyerekeknél, felnőtteknél azért súlyos szövődmény ritka, erőfordul, de ritka. Tehát ezt minden esetben azt gondolom, hogy a háziorvos kollégával kell egyeztetni. Ahogy mondtam, tanácsom a várandós édesanyák számára viszont valóban az lenne, hogy a harmadik trimeszterben érdemes ezt az oltást felvenni, illetve a legcélszerűbb megoldás az az lenne, hogy már eleve a várandóságot tervezve, a várandóság előtt beoltatni magukat a leendő édesanyáknak.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy. több kell belőled. Mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
A folytatásban a merrákról és a merrák elleni küzdelemről beszélget dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tiszti főorvossal, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Ez egy fontos téma, és minden nőt, és ne feledkezzünk majd el, beszélgetésünkben említsük meg a férfiakat is, hiszen őket is érintheti ez a megbetegedés. A tavatos megbetegedések aránya, az egyéb megbetegedések, illetve az ezen megbetegedések miatti halálozásban igen előkelő helyet foglal el a keringési rendszer megbetegedései mellett. Ezen belül a nők esetében az emlőrák előfordulása a többi rákhoz képest egy viszonylag jelentős. A 64 év alatti korosztálynak csak nem a negyedét. A teljes lakosságra nézzük a nulla X-korú hölgyek a tekintetében, mert 15%-át érintheti ez a megbetegedés. Tehát ez egy jelentős szám ebben a tekintetben. Itt az a fontos, hogy tudjuk azt, hogy ez a megbetegedés egy korai stádiumban egy viszonylag egyszerű szűrővizsgálattal megtalálható, felismerhető, és ilyenkor megfelelő kezelésbe vehető az illető hölgy, és a kezelések ma már olyan korszerűek, hogy többségében teljes mértékben meg tud gyógyulni ettől a betegségtől az adott hölgy. Tehát a cél az, hogy minél korábbi stádiumában ismerjük fel az elváltozásokat, hogy minél többen meggyógyulhassanak belőle, hiszen ma már egy jól diagnosztizálható, felismerhető, kezelhető betegségben nem kellene senkinek sem meghalnia.
A daganatos betegségek bármelyikére elmondható az, hogy nagyon fontos a korai felfedezés. Ugye említette, és ott valóban így van, hogy a férfiaknál is lehet emlőrák, nyilván ez százalékosan egy pici arány jelent.
Mennyire igen, nagyon ez? Pici arány, de a mi megyénkben is minden évben 5-6-8 volt, amikor 10 megbetegedést is diagnosztizáltak férfiak esetében, hiszen az emlőszövet az az megvan a férfiaknál is. Az emlőfelépítés adódóan többféle sejtípusból áll, ugye laphámsejt, kötőszövetek, mirigysejtek, és ezekből indulhatnak ki elváltozások, és sajnos a férfiaknál is, de a nőket ez jóval jelentősebben az előbb elmondott számokban ez érinthető, meg erre szoktunk figyelni, illetve amire szeretnénk most felhívni a figyelmet, ez a bizonyos rendszeresen 2 évente végzendő szűrővizsgálat jelentősége, hiszen Magyarországon most már évtizedek óta bevezetésre került és működik az emlőszűrővizsgálat rendszere, ez az úgynevezett lakossági szervezet szűrővizsgálat. Minden 45 és 65 év közötti nő Magyarországon 2 évente kap egy meghívó levelet, ami elmondja, hogy mi ez a betegség, milyen szűréssel lehet felismerni minél hamarabb, hova mehet, hogy igénybe vegye ezt a szűrővizsgálatot, mit jelent ez a szűrővizsgálat, térítésmentes, milyen időtartamot vehet igénybe, ha az az időpont, amit a meghívó levelen nem tartalmaz, akkor hogy kérhet másik időpontot. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor a postaládában találhat egy ilyen levél, akkor azt mindenki bogarászra olvasgassa végig, és vegye igénybe ezt a szűrővizsgálatot.
45-60 év közötti hölgyeket említett, de hát azért hallunk sajnos olyat is, amikor valakinél fiatalabb korban jelentkezik ez a betegség. Itt nyilván fontos lehet akár az is, hogy otthon, akárhány éves kortól átvizsgálják a melüket a hölgyek.
Igen, tehát a megelőzés, a korai felismerés nem csak ebben a korosztályban fontos, tehát folyamatosan, amikor már felnőtté válik egy lány, onnantól kezdve többek között az emlő önvizsgálatát is rendszeresen végeznie kell, folyamatosan megvan a határozott ciklusnak, mikor, melyik napján, hogyan lehet ezeket végezni. Aki valóban nincsen tisztában, az nyugodtan megkérdezheti házi orvosát, védőnőjét, és akkor ő segít abban, hogy akkor elmondja és megmutassa akár, hogy hogyan kell ezt a vizsgálatot végezni. Az emlő önvizsgálata nagyon fontos, rendszeresen kell végezni, illetve aki nem a szervezet lakossági szűrése érintett korcsoportba tartozik, ő is, hogyha bármilyen elváltozást, panaszt, valami nem stimmel, ennyit tud megfogalmazni, hogy valami ott nem volt, és most már másképp néz ki, másképp érzi, akkor az folyton forduljon orvoshoz, mert az orvos kollega majd eldönt, hogy hova tovább, milyen vizsgálatok szükségesek, hogyha nem szükséges, akkor megnyugtatja a hölgyet, ha pedig igen, akkor tovább irányítja diagnosztikai vizsgálatokra. Ez, amiről mi beszélünk, ez a mammográfia szűrővizsgálat, nevéből adódóan egy tájékozódó előzetes szűrővizsgálatot jelent, egy mammográfiás röntgensugárral végzett, nagyon korszerű készülékek vannak itt a mi vármegyénkben, amelyekkel el lehet végezni ezt a vizsgálatot, egy nagyon kis sugárterheléssel, egy nagyon rövid idő alatt végzett, kis kellemetlenséggel, kényelmetlenséggel járó vizsgálatról van szó. A digitálisan készült felvételeket 2 szakorvos kollega értékeli, és nem negatív eredmény esetén majd 2 év múlva megint jön egy ilyen meghívó levél, hogyha pedig negatív eredmény esetén, nem negatív eredmény esetén pedig visszahívják további vizsgálatokra az érintett hölgyet, amikor kiegészítő vizsgálatok is, részletes vizsgálatok is történnek annak a megállapítására, hogy az ott talált elváltozás vajon mi. Mert ez lehet egy jó indulatú egyéb meszesedés, vagy bármilyen kis gyulladás, amit lehet kezelni, vagy egy olyan jellegű elváltozás, ami jó indulatú, vagy akár sajnos rossz indulatú elváltozás is lehet, de további vizsgálatok tudják ezt megmondani. Tehát nagyon fontos, hogy aki elmegy egy ilyen vizsgálatra, utána, hogyha kap egy nem negatív eredményről való tájékoztatást, ne ijedjen meg, hanem menjen el azokra a vizsgálatokra, amire utána tovább utalják.
Most nem akarom elvinni bulvár irányba a dolgot, de kíváncsi lennék a véleményére. Ugye lehet tudni, ha más nem Angelina Jolie-ról, de azt hiszem Kristen Applegate is megcsináltató is egy színésznő, hogy mivel családilag náluk halmozódott ez a típusú daganat, ezért már ő előre mindenféle betegség nélkül effektív levetette a mellét vagy a melleit, hogy nála ez ne tudjon kifejlődni ez a betegség, miközben pont most olvastam valakiről, aki ugyanezt megcsinálta, és nála meg mégis előfordult, bár nem tudom, hogy akkor hogy sikerült ez neki, de mégis aztán rákos lett, lehet, hogy inkább a hónaljában, de az már inkább valamiféle mirigyrák. Szóval, hogy van annak értelme, hogyha mondjuk kiderül, vagy tudjuk, hogy anya, nagymama, déd, nagymama, mindenki ilyen betegségben szenvedett, és akkor vetessük le a mellünket, már a hölgyek persze.
Az bizonyított tény, hogy a genetikának van köze a betegség kialakulása, az bizonyos alogének hordozása, nagyobb kockázatot, vagy más szóval, csúnya szóval esélyt jelent arra, hogy kialakulhat, de ez nem 100%. Tehát attól, hogy felmenőinkben ilyen megbetegedés kialakult, az nem jelenti azt, hogy 100%-osan fog kialakulni, hanem nagyobb a kockázat, nagyobb az esélye annak, hogy nálunk is ki fog ez alakulni. Tehát nem véletlenül van az, amikor elmegy egy ilyen vizsgálatra a hölgy, anamnézisként rögtön megkérdezik, hogy a családban fordult elő daganatos megbetegedés, ha igen, milyen típusú, kiket érintett, milyen rokonsági szálon, ágon fordult ez elő, hiszen ez fontos ahhoz, hogy utána a kockázatokat mérlegeljük, és ha például akár ezek egy jó indulatú elvázás is egy kis tisztát találnak, hogy akkor milyen gyakorisággal, hogyan hívják vissza, mire figyeljen az orvos, hiszen utána ezeket folyamatosan ellenőrizni kell. Tehát nagyon fontos az, hogyha valakinek ilyen felmenője volt, akinek daganatos megbetegedése előfordult, akkor rendszeresen járjon ezekre a vizsgálatokra, beszélje meg a kezelőorvosával, hogy kell-e gyakrabban menni vizsgálatokra. Ezek a drasztikus beavatkozások, műtétek, ezeket egyénileg kell eldönteni, erre nem lehet receptet mondani. Tömegével én nem gondolnám, hogy erre szükség lenne. Ugyanis, ahogy az elején említettük, maga az emlőszövete az többféle típusú sejtekből áll. Ugye van egy bőrünk, amit takarja, bőrszövet, kötőszövetek, miriszövetek, nyirokér, érhálózat is van benne, tehát a daganatos elváltozás, a rákos sejtburjánzás nem csak a mirit sejtekből tud kiindulni, ami ugye az emlő eltávolítása itt a celebeknél ugye említettük elsősorban erre irányult, hanem a kötőszövetből, a bőr hámsejtjeiből is kiindulhat, tehát arra nincs garancia, hogy a mirigyszövet eltávolítását követően az egyéb sejtekből valakinél bármilyen ok miatt kialakuljon, ne alakuljon ki egyéb elváltozás. Tehát erre is figyelni kell. És pontosan ezért van az, hogyha valakinél kialakult egy emlőrák, egy elváltozás, annak a típusa, hogy milyen sejtvonalból indult ki, az a típusú elváltozás, milyen egyéb tulajdonságokkal rendelkezik, amit a hisztokémiai vizsgálatokkal tudnak megállapítani, egyéb laboratóriumi vizsgálatokkal állapítanak meg, ezek befolyásolják utána majd a kezelés mikéntjét. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy az egyik hölgynek csak egy sebészeti beavatkozása volt, a másik kapott kemoterápiát, meg sugárterápiát is, van, aki csak sugárterápiát kap. Ez mind attól függ, hogy milyen típusú elváltozást találtak, és a onkológiai ellátás során milyen szakmai protokollt kell emiatt követni. Tehát mindenképpen ilyenkor egy komplex kezelés kap az illető hölgy, ami jelentheti a sebészeti és a onkológiai ellátást együttesen.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a szamárköhögésről, valamint a mellrákról és a mellrák elleni küzdelemről hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Csak játék, mindig, mindig, mindig másképp. Játék, mindig, mindig, mindig másképp. Szó komolyan veszed, pedig az élet csak játék, mindig, mindig, mindig másképp. Kapkodás, rohanás, telefoncsörgés, számlák meg csak sorba állva, mit teszünk ma vacsorára, azt hiszem, hogy túl gyors a tempó, gondol az, hogy játék, mindig, mindig, mindig másképp, eltúlzod a dolgot, pedig csak játék, mindig, mindig, mindig másképp.
nekem pedig csak kávét. Kérek, 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 kérek kávét. Nem fér, minden, minden elfér. A jövő hét és a peti díj a hátadon is elfér. Minden, 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 minden elfér. Ezt veszed, azt teszed, felveszed és kiteszed. Gyereked az óvodában, férjed ott áll pizsamában, azt hiszem, hogy túl gyors a tempó, gondold az, hogy játék, mindig, mindig, mindig másképp. Túl komolyan veszed, az élet csak játék.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60